Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai vasárnapon. Biztos voltak izgalmak, csúcspontok, mélypontok ezen a héten. Talán az egyik csúcspont az lehetett, legalábbis nekem, amikor a magyar válogatott egyrészt kijutott az EB-re, másrészt felkerült az A-csoportba. Érdekes volt hallani utána nyilatkozatokat, ahogy arról beszéltek, akár játékosok, vagy vezetők, hogy ez annél többet ér, mint ami valójában történt, hiszen talán ebben a nehéz időszakban egy kicsit segít túlnézni azon, ami most van, és ad reménységet, hogy majd a jövőben még jobb, még több meccs lehet, és ad egy kis vigaszt, örömet ezekben a nehéz helyzetekben, vagy pillanatokban, amiket most meg tudunk élni. És én is most a fókuszomat szeretném, vagy a fókuszunkat egy kicsikét kitágítani, a tekintetünket, mint ahol most vagyunk. Egy kicsit tágasabb térre fogunk menni, tovább fogunk nézni, azért, mert ez a történet is ezt fogja tenni, amiről most szó lesz a Bibliából. Ugye nagy kísértés ebben a mostani időkben az, hogy egy túlélő módba, egy túlélő üzemmódba éljük az életünket. Oldjuk meg a mai napnak a gondjait. Válaszoljunk arra a rengeteg kérdésre, ami folyamatosan előjön. Gondoljunk csak bele, hogy mennyivel bonyolultabb lett most az élet, mint ami akár egy évvel ezelőtt volt. Gondoljunk bele, hogy a gondolatainknak, a tevékenységünknek a mekkora részét foglalja le az itt és a most. Gyakorlatilag mindig most van, és rengeteg cikket, véleményt kell elolvasni, gondolkozni, hogy meg tudjunk hozni egy döntést. Régen sok olyan könnyű volt eldönteni, hogyha mondjuk egy utazást szervezünk, hogy hova menjünk. Mondjuk most ezen sokat nem kell gondolkozni, de az elmúlt hetekben ezen is nagyon sokat kellett agyalni, hogy hova lehet menni, hova nem lehet menni. Ha egy családi programot akarunk megszervezni, megrendezni, szintén rengeteg szempontot kell figyelembe venni, hogy mennyien leszünk, kikkel fogunk találkozni. A gyermekeim, hogyha utaznak sportra, akkor át kell gondolni, hogy na, akkor hányan vagyunk a kocsiba, hogy van a szájmaszk, hogy nincs a szájmaszk, a mások hogyan állnak ehhez a kérdéshez. És amiről eddig nagyon jól tudtuk, hogy hogyan működik akár egy iskola, akár egy munkahely, akár egy hivatal, az most egy kicsit megváltozik, és folyamatosan ezen kell gondolkoznunk. És mi a veszély ebben? Az, hogy nem emeljük fel a fejünket, és nem foglalkozunk akár olyan egzisztenciális kérdésekkel, alapvető fontos kérdésekkel, hogy merre tart az életünk. Hogy milyen állapotban vagyunk, hogy mi alapján hozzuk meg a döntéseinket, hogy mi van az életünknek a középpontjában. Mert hogy ez a sok minden, ez oda betülemkedik a középpontba, és nincs időnk ezzel foglalkozni. Szóval ez a mai történet ez arra hív minket, hogy nézzünk túl ezen a mostani napon, a mostani problémákon, és ezeken az égető kérdéseken, amik egyébként fontosak, ez nem azt jelenti, hogy nem fontosak, meg kell válaszolni, de hogy egy kicsit a láthatóról tegyük át a fókuszt, nézzük meg, hogy milyen a láthatatlan. Hogy a mostani mulandó, mulandó világ, az vajon hogy néz ki, amikor múlhatatlanná válik. A történet, amit meg fogunk nézni, arról beszél, hogy a túlvilágról alkotott képünk, az hogyan befolyásolja a mostani életünket, hogy az visszahat a mára, hogy befolyásolja az életünket, amilyen döntéseket hozunk, ahogyan élünk, befolyásolja a halálunkat, és befolyásolja a hitünket. Ezt fogjuk egy kicsikét megnézni. A címe az Pénzt vagy életet. Egy gazdag ember lesz benne, aki erre a kérdésre úgy tűnik, hogy azt a választ adta, hogy pénzt. Nem feltétlenül jó a kérdés, akár mind a kettő is lehet egyébként, ez nem kizáró. Ugyanakkor nem mindegy, hogy melyik van az első helyen. Most szeretném felolvasni a történetet, ami alapján a nézőpontunkat egy kicsikét túlvisszük a mai napon. Tehát ez a Lukács evangéliumában van, és egy példázat, amit Jézus mond el a körülötte lévőknek. 16. részben van, 19-es verstől kezdődik. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és keblén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen, gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, hűsön eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te meg gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, és onnan ide ne jöhessen át senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt az apám házához, mert van 5 testvérem, beszélj a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha hallottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Tehát a példázat alapján megnézzük, hogy a túlvilágról alkotott képünk az hogyan befolyásolja az életünket, a halálunkat és a hitünket. Megnézzük, mi van, hogyha a pénzt, és mi van, hogyha az életet választjuk. Nézést. Istenem, köszönöm, hogy egy kicsit megállhatunk, félretehetjük a mindennapi problémáinkat, nehézségeinket, ügyeinket, dolgainkat, bajainkat, vagy akár az örömeinket, és egy kicsit tágasabb térre viszel minket. Hogy belenézhetünk olyan dimenziójába, olyan perspektívájába az életünknek, amiben itt talán napról napra, a napi hajtásban nem tekintünk bele. Add, atyám, hogy tudjunk úgy belehelyezkedni, úgy belenézni ebbe a történetbe, hogy az tudjon ránk hatni. Tudjuk meghallani azt belőle, amit itt most akarsz nekünk mondani, és ami segít abban, hogy esetleg változzunk, hogy olyan döntéseket hozzunk, amiket eddig nem tettünk meg, vagy úgy hozzunk döntéseket, ahogy eddig nem hoztunk. Amen. Szóval az első pont a háromból az a pokol és az életnek a kapcsolata. Azt látjuk a gazdag ember életéről, hogy nagyon gazdag. Ugye bíborba, patyolatba öltözködött, ez az akkori kor legmenőibb ruhái voltak, mintha most valaki Armaniba, Gucciba vagy Versace-be, vagy ki tudja, mi az aktuális nagyon menő ruhamárka, ilyenbe öltözne, és hát nagyon látszik rajta, hogy ő gazdag. Szoktunk sok ilyen embert látni most is az utcákon, akiket szeretik meg is mutatni. Nemrég láttam egy kis videót, ahogy egy ifjú milliómos csemete valami nagyon gazdag pezsgővel mosta nagyon értékes autójának a kerekét, ezzel is bemutatva azt, hogy ő mennyire gazdag, ami önmagában egy elég morbid helyzet vagy szituáció, hogy ezzel lájkokat és népszerűséget lehet szerezni, de ezt most tegyük félre egy kicsikét. Tehát ő is, hogy minden nap fényes lakomát rendezett. Nagyon intenzív, szociális, közösségi, társadalmi életet élt, talán innen nézve egy kicsit túlságosan is, hiszen azért ezt így kimaxolni és hetente 7-szer megtenni egy olyan időben, egy olyan korban, amikor mondjuk egy normális hétköznapi ember jó, hogyha egy héten 1-szer meleg ételt tudott fogyasztani, mondhatjuk, hogy ez egy kicsit talán túlzás, már ez is. És ennek ellenére elég érdekes a történetben az a tény, hogy nincsen neve ennek a gazdag embernek. Várnánk, hogy legyen neve, hiszen a szegénynek van neve, Lázár. De minthogyha az identitása kimerülne abba, hogy ő gazdag, és hogy sokat lakomázik. A legfőbb státusza, ami volt neki, az a jóléte volt. Illetve ezen keresztül az a fajta megfelelési vágy, ahogy az emberek felé nézett, ahogy mintha meg akart volna felelni emberek számára, hogy minél népszerűbb legyen. Nem volt elég a jólét, szerette is volna megmutatni, és mintha szeretett volna megfelelni az embereknek. Kereste a népszerűséget és az elismerést. Egy pszichológus lehet, hogy azt mondaná, hogy valamiféle komplexussal küzdött. Az élete igazából nem magáról szólt, úgy tűnik, hanem a vagyonáról vagy másokról szólt. És azért felfedezhető egyfajta diszharmónia ebbe az életbe, egyfajta békétlenség. Ha így belegondolunk ezekbe a napokba és ebbe a belső energiába, hogy ő ezt fönn tartotta. Hiába, és ráadásul hiába a gazdagsága, szociálisan nagyon érzéketlen volt. Ugye valószínűleg, hogy egy törvénytudó, vallásos ember lehetett, aki egyébként tisztában volt azzal, hogy neki kötelessége lett volna gondoskodni egy koldusról, ráadásul, aki ott van a kapuja előtt napról napra. De ő ezt nem tette. Ott volt a hatalmas vagyona, de érdekes módon a kutyái emberségesebbek voltak, mint ő maga. Ebből a szempontból egy elég embertelen ember volt. És talán itt jogos az a kérdés, hogy ki a te Lázárod, vagy ki a mi Lázárunk. Ez egy jó lakmuszpapír szerintem arra, hogy vajon mi lehet az életünknek a középpontjában. Milyen értékek vezetik a döntéseinket. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájunknak az életében vannak olyan emberek, akik mellett elmegyünk akár napról napra, és megmutatja azt, hogy mi van bennünk, hogy tudjuk-e őket segíteni, tudjuk-e őket támogatni. Ez egyrészt segítség annak az embernek, aki fele odafordulsz, másrészt azt gondolom, hogy segítség magadnak is, hogy ne csak magad körül forogjál. Tehát a gazdag embernek ez volt a személy azonossága, és a halála után úgy látjuk, hogy nem is maradt fönt más ezután. Ő maga nem maradt fönn, a neve nem maradt fönn, csak az, hogy gazdag volt, és az, hogy lakomázott. Ez a példabeszéd egyébként a zsidóknak szólt, akik ismerték a törvényeket, ismerték Istent, valamelyest igyekeztek is azon, hogy betartsák a törvényeket, és az életüknek a középpontjában az erkölcsesség volt és a vallásosság volt. Az önazonosságukat és az önértékelésüket is ezeknek a szabályoknak való megfelelés tette. Ez adta ki. A vallásosságra építették. Mindenképpen úgy tűnik, hogy a zsidók is valami másra építették az életüket, mint Isten, még hogyha a periférián ott is volt. Ugye látjuk, hogy a gazdag ember is, ő a vagyonára építette az identitását, vagy a személyiségét. A példázat, akiknek szólt, ők az erkölcsösségükre. És bármit be tudunk tenni a középpontba, ezt csak azért mondtam el, vagy azért emeltem ki. Bármilyen jó dolgot foghatunk, és betehetjük az életünknek a középpontjába, és egyfajta végső jóvá tudjuk tenni az életünkbe. És a reménységünket, a boldogságunkat valami másba tesszük, mint amibe valójába kéne tenni. Céltéveszt az életünk, ezt úgy is mondhatjuk. Sok minden kerülhet ide a középpontban. Kerülhetnek a gyerekeink, hogy állandóan körülötte forog az életünk, a gondolataink, és már-már istenítjük őket. Kerülhet a munkánk, amikor minden időnket az egzisztenciánkba, az előre haladásunkba tesszük, és ez a szervező elv, ez a legfőbb jó az életünkbe, amiből aztán kiindul a többi. De rakhatunk egy hobbit is, rakhatunk egy kikapcsolódást is, rakhatjuk az élvezeteket is, hiszen sokszor fáradtak vagyunk, és próbálunk valahogy kikapcsolódni, vagy rakhatjuk a pihenésünket is. Amikor más nem teszünk, csak elfáradunk és leülünk, és arról szól az élet, hogy nekünk jó legyen. És bámuljuk a tévét, vagy bámuljuk az internetet, és mások nem számíthatnak ránk. Mi kerülünk a középpontba. Mi van a mi középpontunkban? Mi van a te középpontodban? Mi van az életünknek a középpontjában? Érdemes ezen elgondolkozni. Ez olyan kérdés, ami bármilyen hitű embernek bárhol tart az életben, de egy jogos kérdés. Mondjuk tételezzük föl, hogy ott állsz a buszmegállóba, késik a busz, még legalább 10-15 perc, mert odaér, és éppen nincs nála telefonod se. Nézd meg, hogy merre mennek el a gondolataid. Nézd meg, hogy hol kezd el pörögni a gondolatod. Mi az, ami foglalkoztat. Vagy lehet, hogy azt kell megnézned, hogy hova teszed a pénzedet, és a költéseidet nézd át. Lehet, hogy azt kell számba venned, hogy leülsz a naptárral, és megnézed, hogy az idődet azt mibe fekteted, hova megy el, hol folyik el. Ha ezeket átnézed, de más szempontok alapján is lehet, akkor meglátod, hogy a te életednek a középpontjában mi van. Ugyanis, hogyha helytelen dolgokat teszünk az életünk középpontjában, az lélektanilag egy kicsit hasonló a függőséghez, ami hosszú távon, hát tudjuk jól, hogy egyfajta ilyen belső tűzként, de fel tud égetni minket. Fel tudja égetni az életünket, a személyiségünket először belül, de aztán, ha nagyon rossz döntést hozunk, akkor ezek már kívül is el tudnak minket égetni. A testünkre is káros hatással van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki vallásos életet él. Akkor is, ha azt gondoljuk, vagy azt gondolja valaki magáról, hogy ő nem vallásos. Egy ateista is ugyanúgy oda tesz valamit az életének a középpontjába. Lehet, hogy ott van a tudomány, lehet, hogy ott vannak a szabadságjogok, lehet, hogy valamiféle aktivizmus bekerül a középpontba, és ez az, amitől az örömöt, a kielégülést és a boldogságot várjuk. Mindenkinek van az életének a középpontjában valami, ami a vallását tárgyasítja, ami a hitét tárgyasítja. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból nincsen vallástalan ember. Az életének a középpontjában mindenki beletesz valamit. És a történetből az derül ki, hogy nem mindegy, hogy mi van az életünknek a középpontjában. Egy nagyon leegyszerűsített képlet látszik. Az örökkévalóság szempontjából egy helyes megoldás létezik, hogyha nézzük ennek a gazdag embernek a történetét. Az pedig a Bibliának az Istene, hogyha az van az életünknek a középpontjában. Minden más megoldás, vagy már itt a Földön veszteséget és fájdalmat okoz, vagy csak a halálunk után. A gazdag ember úgy élte az életét, mintha a halál után nem lenne semmi. Pokol sem. Az ittnek és a mostnak fókuszálta az életét, ez volt a fő szervező elv, és ez volt az eredménye ennek a diszharmonikus, nagyon furcsa, nagyon intenzív életnek, amit ő élt. És ez a példázat ez arra hív, hogy emeljük fel a fejünket, és vegyük számításba azt, hogy az életet azt nem csak itt a Földön éljük. Hogy vessünk számot arra, hogy mi van az életünknek a középpontjában, mert ez a válasz, az erre adott válasz, az megmutatja, hogy mi történik a halálunk után. Tehát nem csak az itt és mostot, hanem a túlvilágot is befolyásolja, hogy erre milyen kérdést adunk, milyen választ adunk. Tehát, hogyha a legfőbb jó helyére a valóságban, valóságosan a legfőbb jót tesszük, azaz Istent, akkor ez megteremhet egy harmonikus, egy békés életet a gazdag embernek az életével ellentétben. Biztos ismeritek a La Fontaine-nek a tücsök és a hangya történetét, amikor ugye a hangya szorgoskodik, gyűjt, nem csak a mának él, hanem tudja azt, hogy a jövőben majd eljön egy olyan hónap, vagy olyan hónapok, amikor már nem lesz élelem. És attól függ az ő élete, hogy ott mit tett azokon a napokon. És hát akkor ugye kérdőre vonta a hangya a tücsköt, amikor ő kenyeret kért tőle, és hát erre így válaszol a tücsök. Mit csináltam? Kérem szépen, muzsikáltam, szólt szerényen tücsökmester. Aki kérte, nótát húztam a fülébe. Nótát húztál, lebugatta. No hát akkor, szólt a hangya, járd el hozzá most a táncot, jó mulatságot kívánok. Tehát a tücsök úgy érte az életét, hogy nem vett tudomást a jövőről. Azt mondja a történet, hogy vegyünk tudomást a jövőről, és a távoli jövőről, a túlvilágról is vegyünk tudomást, és ebből a szempontból meg fogja határozni az életünket, már az ittnek és a mostnak a döntéseit is, hogy ezt figyelembe vesszük-e és bekalkuláljuk-e. Szóval ez volt az első pont, hogy a pokol, hogy a túlvilág az hogyan befolyásolja az erről való ismeretünk és a helyes ismeretünk, ez hogyan befolyásolja az életünket. Második pont, hogy a pokol vajon milyen kapcsolatban van a túlvilággal? Hogy néz ez ki? Hogyan gondoljunk erre az időszakra, ami már az életünkön túlmutat? Ugye a példázatnak a bonyodalma talán morbid, hogy ezzel foglalkozunk, de hát ezt nem lehet kikerülni, az a halál. És nem célom, hogy egy ilyen depressziós vasárnapi hangulatot teremtsek, hiszen ez sokkal inkább az ünnepről szól egy vasárnap. Ugyanakkor, és nem is szabad ezen folyamatosan rágódni és e körül forogni, de azért eljönnek azok a pillanatok, amikor ezt a kérdést nem érdemes kikerülni, és néha érdemes ezzel foglalkozni. A Biblia nagyon szépen fogalmazza meg az életünket, azt, hogy Isten hogyan gondol, hogyan tekint az életünkre. Van egy imádságos könyv a Bibliában, Zsoltárok könyvének hívják, és ebből szeretnék egy pár mondatot felolvasni, ami számomra mindig egy nagyon szentimentális hangulatba tud helyezni. Így szól. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, emberek. Mert 1000 esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, estére megfunnyad és elszárad. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő. És nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Szóval ez a néhány mondat egyfajta perspektíváját leírja az életünknek. Isten szemszögéből, a teremtőnknek a szemszögéből. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy teli találat, hiába több ezer évvel íródott, pontosan ez van. Pontosan így ilyen az életünk. És hiába a hatalmas gazdagság, a siker, a népszerűség, a jólét, vagy éppen az anyagi nélkülözés, a betegség, eljön az a pillanat, amikor ez már nem számít, és valami új kezdődik. Ebben a történetben Jézus betekintést ad a halál utáni életbe, ami ebből a szempontból egy izgalmas néhány gondolat, vagy néhány sor, amit megfigyelhetünk. Nagyon szembetűnő, hogy nincs vége a történetnek, a halállal. azt látjuk, hogy két irányba ágazik el a halál utáni élet. Látjuk azt, hogy a földi élet, ami itt történik, ahogy éljük az életünket, az alanyi jogon nem folytatódik a túlvilágban. Ebben a példázatban például, mintha megfordulnának a szerepek. Ez nem törvényszerű egyébként, hogy egy ilyen tükörkép legyen a halálunk és az azt képzelhető életünk, de valami miatt az életben hozott döntések és a hit miatt ez megfordult. És ugye az egyik irány, ahogy nézzük, az a menny. Mennyként van apostrofálva, úgy szoktuk hívni, és ez a történet is így hívja. Ebben azt látjuk, hogy az a szegény ember, aki az élete folyamán sokat nélkülözött, és hát mondhatjuk azt, hogy szenvedett is a betegsége miatt, de ő vigasztalódik. Tehát az, ami történik velünk az életben, az a földi nyomorúság, nehézségek, ami, valljuk be őszintén, azt gondolom, hogy mindnyájunk számára kijut, és része, valósága az életünknek. Talán még 10 éves korban kevésbé, de aztán ahogyan lépünk előre, megyünk előre, egyre több olyan dologgal találkozunk és élünk át, ami kényelmetlen, ami nehéz, és a testi bajaink is egyre közelebb kerülnek hozzánk. De hogy ezután egy ilyen megvigasztalódási folyamat indul be, és az, ami addig rossz volt, az mintha eltűnne, és egy új élet kezdődik. És hogy a mennyországban Istennek a jelenlétébe kerülünk át. És azt is látjuk, hogy onnan nem lehet kipottyanni, nem lehet elmenni onnan. Az ott már az egy bebetonozott, stabil pozíció, hogy úgy mondjam. Tehát ez volt az egyik irány, a menny. És van a másik irány, ez a pokol. Mi a jellemző? Mit tudunk meg a pokolról? Hát ez ez már nem túl szép. Egyrészt azt látjuk, hogy a gazdag ember gyötrődik. Ez a szó egyébként 4-szer is megjelenik ebben a történetben, ebben a kontextusban, hogy ott gyötrődés van. És felkiált, hogy atyám, könyörül rajtam. De hogy ez már késő. Ahogy mondtam, ez egy bebetonozott helyzet. A mennyországból nem lehet kiesni, a pokolból viszont nem lehet kilépni. Mindegy, hogy ott már mit mondunk, vagy mit kérünk. És hát sokan, ugye amíg jól megy a dolgunk itt a földön, nem is foglalkozunk ezzel, nincsen szükségünk segítségre. De itt úgy tűnik, vagy az a rossz hír van ebből a szempontból, hogy ott meg már hiába van szükségünk segítségre, mint hogyha nem azon múlik, hogy ott mit mondunk és mit döntünk, hanem inkább azon, hogy itt a földön mit teszünk és mit döntünk. És még azt látjuk, hogy láng és forróság van a pokolban, ami elviselhetetlen, és hogy el vagyunk szakítva Istentől. Ezt sokan sokféleképpen magyarázzák, hogy ezek mit is jelentenek. Szerintem elég, ha belenyugszunk ebbe az állapotba, hogy közel elviselhetetlen az, ami ott van. És még annál is rosszabb. És hát az is nagyon szembetűnő, amit már említettem, hogy egy átjárhatatlan szakadék van e kettő oldal között. A történetből ez derül ki. Se innen oda, se onnan ide. És ez szerintem egy extrém félelmetes tulajdonsága a pokolnak a részemről, hiszen itt nem 10 évekről, vagy nem 100 évekről van szó, hanem itt egy örökké valóságról beszélünk. És hogy nagyon jó lenne átugrani, ugrándozni. Az is lehet, hogy a mennyországból is jól ne lemenni, hogy kicsit fölmelegedjünk, vagy a pokolból fölmenni, de hogy ez le van zárva. És úgy tűnik, hogy csak az életben van hatásunk az életünkre, a jövőnkre, ami utána történik, utána már nincsen rá hatásunk. A gazdag ember lényegében lázadt ez ellen az állapot ellen, ahogyan újra és újra felszólt a mennybe, és próbálta ezt valahogy kijavítani, de Hát el tudom képzelni, hogy a hallgatókban is, vagy nézőkben, esetleg fölmegy a pumpa, ezt látva, ezt érezve. És hát gyakran elő is jön ez az érv a túlvilággal szemben, hogy hát ez a megosztottság, ez elég kényelmetlen, hogy maga a pokolnak a létezése, az nem túl toleráns. Ugye nem hiszem el, hogy Isten egy jó életet élő embert a pokolba küldene csak azért, mert rossz meggyőződése van. Valahogy ez a fajta kifogás van emögött, és hát ugye sokkal befogadóbb gondolat az, hogy minden jó ember a pokolba kerül, minden jó ember az Istenhez kerül. Emögött az egyetemes vallás van, hogy jót cselekszünk, Istennek adjuk, és ő tartozik nekünk. Röviden, Istent minden jó ember megtalálhatja, akkor is, ha nem keresztény. Ez azt jelenti, hogy a jó cselekedetek azok elegek ahhoz, hogy megtaláljuk Istent. Tehát ez a látszólag nagyon befogadó megközelítés valójában nagyon is szűkkörű és nagyon is kizáró. Ugyanis a jó emberek megtalálják Istent, a rosszak pedig nem. És kérdezem én, hogy mi jó emberek vagyunk-e? Mi van az erkölcsi kudarcainkkal? Mi van a buktáinkkal? Mi van a bűneinkkel? Egyáltalán ismerünk-e jó embert? Néhányan biztos közel állnak hozzánk az ismerősség körben, akikről úgy tűnik, hogy jó emberek. De akik közel állnak hozzánk, ha csak a szüleinkre is gondolunk, én nem hiszem el, hogy 100%-osan mindenki azt tudja mondani a legközel állóbb emberekről is, hogy ő jó ember. Ugye nyilván, aki távol áll, könnyen tudjuk rá azt mondani, hogy jó ember. Bill Gates egy nagyon szuper ember, rengeteg millió dollárral támogat mindenféle jó ügyet, de kérdezem én, hogy ismerjük őt? Nem ismerjük. És azért, ahogy körbenézzünk a világba, azt látjuk, hogy nem a jóság irányítja a világot. Nézzük a politikát, nézzük a gazdaságot, nézzük a háborúkat, a társadalmakat. Nagyon sok a rosszaság. És hogy az emberek nem jók alapvetően. Mindenhol ott van a rossz. És ha ezt nézzük, akkor nem férünk oda Istenhez, hiszen nem vagyunk jó emberek. Az evangélium ezzel ellentétben viszont azt mondja, hogy Isten cselekszik egy jót, ő ezt odaadja nekünk, és hozzátartozunk, és dönthetünk mellette, és az ő gyermekei tudunk lenni. Azok az emberek, akik tudják magukról, hogy nem jók, megtalálják Istent. És azok, akik jónak gondolják magukat, nem találják meg Istent. Valahogy így néz ki a Bibliának a szemszögéből a jóság és a rosszaság. Tehát az erkölcsi erőfeszítésben hívő nem keresztények, azok az evangélium alapján ki vannak zárva. És hogy mindegyik nézőpont kizárólagos, az is, hogyha azt mondjuk, hogy a jó ember bekerül a mennyországba, és ez is, viszont ez sokkal nyitottabb. Az evangélium sokkal-sokkal nyitottabb. Mivel hogy azt mondja, hogy nem számít, hogy mit tettél. Nem számít, hogy ha megjártad a poklot is, és hogyha megcsaltál valakit, hogyha elárultál valakit. Jézus Krisztus által be vagy fogadva a mennyországba. Mert a bűneid, azokat ő az, aki megbocsájtotta, és ő rajta keresztül be tudsz menni a mennyországba. Tehát, hogy ez egy sokkal nyitottabb nézőpont, a hit, a kereszténység sokkal nyitottabb, és sokkal több ember fér be a mennyországba, mint a másik. Ugye elég közel kerül hozzánk a halálnak a gondolata, és elég közel jön ahhoz, hogy erre valamilyen választ adjunk, hogy mi történik utána. És talán már mindegyünknek a látókörébe vagy a kapcsolatrendszerébe megjelent akár a COVID kapcsán is, hogy ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Nemrég volt egy zoomos beszélgetésem, ahol érdekes volt hallani azt, hogy az egyik résztvevő mondta, hogy hát a feleségével átbeszélték a jelszavakat, hogy mi hova van eltéve, mert hogy olyan gyorsan bekövetkezhet egy ilyen változás az életbe, hogy ezzel komolyan számolni kell. Tehát erre a kérdésre valamilyen választ kell adni, és adunk is magunkban, hogy mi történik a halál után. És ebből a példázatból, a Szentírásból is azt látjuk, hogy nincs vége az életnek, hanem folytatódik. No, hát ez volt a pokol és a túlvilág, és a harmadik pont az a hit, hogy milyen hatással van a hitünkre. Ugye a gazdag embernek az életének a középpontjában a jóléte volt, a vallásának a tárgya az a vagyona volt, saját maga volt. Ennek a hitnek lett a következménye az, úgy látszik, hogy ő a pokolba került, hogy célt tévesztett az élete. A Bibliában a bűnre több szó is van, ennek az egyik megfelelője a céltévesztés. Tehát az ő élete céltévesztett, és ez eredményezte ezt a fajta örök halált. A szegény emberről nem tudunk meg sokat, azt tudjuk, hogy szegény, beteg, és hogy a mennyországba került. Ebből ugye egyrészt arra következtetünk, hogy ha más részeit is nézzük a Bibliának, hogy Isten volt az ő életének a középpontjában, ő volt a vigasztaló, és tudjuk a nevét, hogy Lázár. Ez azt jelenti, hogy Isten segített. És minden névnek az akkori kultúrában volt valamiféle többlet jelentése. Tehát amit jelentett, az beszédes volt. Tehát úgy tűnik, hogy már találkozott Istennel. Az volt a neve, hogy Isten segített. És annak ellenére, hogy ő szegény maradt, és beteg is maradt, ő találkozott Istennel. És ebben benne van az a gondolat is egyébként, hogy az Istennel való kapcsolat az nem feltétlenül automatikusan egy gazdagságot, egy egészséget vagy egy gondtalanságot jelentő. Nem egy ilyen pénzbedobó automata, hogy betesszük a jó cselekedeteinket, vagy akár a hitünket, és abból szükségszerűen okokozati formában az jön ki, hogy ez nem történhet meg velünk az életbe. Ő nem ezt kínálja Isten. Nem csak ezt kívánja, de persze ez is kijöhet belőle. Azt, hogy eredendően nem Isten van a középpontban, annak egy oka van, az pedig a bűn, amiről már beszéltem. Ha nem lenne bűn, akkor nem lenne pokol sem. Az Ézsaiás próféta az Ószövetségben olvashatjuk, azt mondta, hogy hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Tehát a Biblia világképe szerint a bűn az elválasztja az embert az Istennek a jelenlététől, amely minden örömnek, szeretetnek és bölcsességnek a forrása, és bármi jónak a forrása. És eredetileg Isten közvetlen jelenlétére lettünk teremtve, éppen ezért csak az ő színe előtt tudunk igazán kiteljesedni. Csak vele egységben tudjuk a legtöbbet kihozni az életünkből. Hogyha helyén van a hitünk, és hogyha az életünknek a középpontjában ő van. C.S. Lewis ezt nagyon találóan fogalmazza meg. Végső soron kétféle ember létezik. Azok, akik azt mondják Istennek, legyen meg a te akaratod, és azok, akiknek végül Isten mondja meg, hogy legyen meg a te akaratod. A gazdag ember is meghozta ezt a döntését. Érvényben hagyta ezt az állapotot, és azt olvassuk a történet végén, hogy ő a pénz vagy életet kérdésben a pénzre helyezte a választ, vagy a hangsúlyt. Ez lett a válasza. Ugye azt mondta, hogy nem úgy atyám Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Tehát tudta jól, hogy van egy ilyen pont az életben, amikor meg kell térni. Van egy olyan pont, amikor Isten bekerül az életünknek a középpontjában. És ez aztán a mennyországhoz is utat jelent. És ez egyrészt egy racionális lépés, szóval ebben nyilván van egyfajta döntés. Ezzel mi tudunk foglalkozni, másrészt azért ez egy nagyon titokzatos dolog is, hiszen mégiscsak Isten is köztünk lévő valamiféle párbeszédről vagy kommunikációról van szó, amit azért nehéz leírni. Megtörténhet szavakkal vagy szavak nélkül is. És ugye ezt Krisztus mondja, ezt a példázatot, Jézus Krisztus, ami abból a szempontból érdekes, hogy ugye azt látjuk, hogy a túlvilágban nincsen átjáró a két oldal között, viszont ebben a világban viszont pont ő az átjáró, mint Isten fia. Az ő belévetett hitünk fog átvezetni minket ebből az eredendően bűnös, pokolra ítélt állapotunkból a mennyországba. És a végtelen feltétel nélküli szeretete az oka, hogy ezekkel a bűnökkel tudunk mit kezdeni, és ennek ellenére mégis a mennyországba tudunk kerülni. A céltévesztett életünk egy jó irányba tud fordulni. Tehát a túlvilágnak az ismerete késztessen minket arra, hogy az életünk ne céltévesztett legyen. És így a pokornak az ismerete az adjon egy megfelelő hitet, a Bibliának a hitét. Jézus Krisztusba való vetett hitet. Egy példával szeretném lezárni az ige hirdetést. Az elmúlt hetekben nagyon közel jött a gyülekezetünkhöz egy tragédia. Az imacsoport rendszeresen imádkozott egy 46 éves lelkipásztorért, kiskunhalasi lelkipásztorért, aki végül is meghalt. És a prédikáció végén egy ilyen bizonságról szeretnék bizonságot tenni, amit én is hallottam, egy beszámolót. Egy lelkipásztor barátja mesélte el azt, hogy mi is történt vele ott az utolsó napokban. És valahogy jól megjelenik ebben a történetben ez a három terület is, amiről itt most beszéltem. Tehát ő egy 4 gyerekes apukaként került be a kórházba, és ott nagyon válságos lett a helyzete. És az ő élete az talán megtestesíti azt az embert, akinek az életének a középpontjában a hit volt, Jézus Krisztus volt. És hát nagyon sokan imádkoztak érte. Itt a gyülekezetünkben is, de az országnak a több pontján is. Édesanyám is Kaposváron mesélte, hogy összejöttek és imádkoztak. De hogy lélegeztetőgépre került, és altatásban volt. És amikor felébresztették ebből az altatásból, és magához tért, akkor a doktornő kérdezte tőle, hogy hát mondja meg, hogy magának milyen van, maga mit tud, amit én nem. Én már többször is lemondtam magáról. Péter ezt mondta akkor, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, Isten fiában. És nagyon sokan imádkoznak értem. És hát fölmerülhet a kérdés, hogy hát miért nem happy end ennek a történetnek a vége. De hát a vége az úgy záródott, hogy a feleségével nem tudott ugye személyesen találkozni, telefonon tudtak 5-10 perceket beszélni, és elmondta, hogy amíg altatásban volt, addig folyamatosan egy megszámolhatatlan fehér ruhás tömegben volt, és végig itt volt, és magasztalta Istent. És amikor magához tért, és leszették a lélegeztetőgépről, akkor azon a vékony, törékeny hangján, de folyamatosan dicsőítette Istent. És az ápolók így is mentek be hozzá, hogy megyünk az éneklő fiúhoz, mert hogy ő állandóan énekelt. És hát történt egy olyan probléma, hogy kapott egy fertőzést, amit aztán már nem tudtak megfelelően kezelni. És elköltözött a láthatóból, a láthatatlanba, az életből a túlvilágba, vagy a végesből a végtelenbe. És bármennyire is fájdalmas ez a történet, nyilván elsősorban a család számára, vigasztaló az, hogy Istennél van. Hogy ezt az életet, amit itt leélt, ezt a mennyországban folytatja Istennél, az örökké valóságban. És ez egy örömhír, egy vigaszt tud lenni. Ez az igazi jó hír ezekben a covidos időkben is, amikor sokszor megcsap minket, úgymond a halálnak a szele. Emeljük fel a tekintetünket, és nézzünk túl ezen a mai napon, a moston. Gondolkozzunk el az örökké valóságon, és ha újra belemerülünk a mostba, akkor hozzuk meg a jó döntést. Így tudunk arra a kérdésre is jól válaszolni, hogy pénzt vagy életet. Amen.